reggeli személy.
Nehéz Pozsonyi Kata ügyvéd, a TASZ jogásszal vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt kívánok mindenkinek.
És mielőtt beszélgetni kezdünk, nekem kötelezően el kell mondanom, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki támogatja valamilyen módon a Klubrádiót, és hogyha még nem ajánlották fel az adójuk 1%-át, akkor ezt tegyék meg, és adják a Szabad Sávért alapítványnak. Ezt nagyon szépen köszönjük, és visszafordulunk a beszélgetésünkhöz. Kezdjük valahol ott, hogy te jogászként mit tudsz kezdeni azzal a helyzettel, ami jogalkotásként most már nagyon régóta és egyre inkább folyik Magyarországon? Most gondolok például egy konkrét példára, van ez a kettős állampolgárok állampolgársága felfüggeszthető című történet, ami bekerült a törvényekbe, amit azt lehet hallani, hogy azért Halász János nyújtott be végül egyéni képviselő indítványként, mert hogy a jogász fideszesek sem akarták. És hát, hogy ezek olyan szövegek sokat szor, amikre nem tudom, hogy te hogyan tudsz, nem tudom, nézni, hogy ezt így megírják, mint egy törvény.
Nehéz erre igazán jó szakmai választ adni, mert ez a jogalkotás, ami már 15 éve folyik Magyarországon, ezt leginkább az álmokfutás jelzővel lehetne illetni. Gyakorlatilag ez az állampolgárság felfüggesztése dolog, ez minden alkotmányos, alapvető, emberi, jogi szemponttal ellentétes, és teljesen idegen az állampolgárság szabályozásának a rendszerétől is. Tehát igazából ez nyilvánvaló propaganda eszköz, hogy lehessen megfélemlíteni valakit. Ugye eredetileg valahogy úgy szólt volna az eredeti törvény, vagy az eredeti javaslat, hogy bárkinek fel lehet függeszteni, aztán finomult, hogy csak annak, akinek Európai Uniós és EGT tagállamokon kívüli állampolgársága is van, de hát ugye azt tudni kell, hogy bárki, akinek van magyar állampolgársága, az magyar állampolgár. Azt nem lehet kitiltani, nem lehet kiutasítani. Tehát, hogy ez egy teljesen abszurd. Ráadásul ennek a szabályozásnak az eljárásjogi rendelkezései is teljesen, hogy úgy mondjam, politikai rendelkezések, nem jogiak. Tehát nincs benne megfelelő jogorvoslati garancia, nincs megfelelő független elbírálás, szóval ez nem jogállami.
Akkor kapcsolnék az első kérdéshez, mert ugye most ez egy elég eklatáns példa, meg elég friss példa, de azért ezt látjuk most már tizen sok éve, nem tudom, hogy pont 15 éve, de szép lassan belefutottunk ebbe, hogy hát gyakorlatilag, amit mindig elmondunk, hogy politikai bunkósbotnak használják a jogot, hogy jogászok számára értelmezhetetlen szövegeket adnak ki, hogy ilyenkor egyébként egy jogász mit tud tenni, amikor lát egy szöveget, amit az ő szakmai területén kívül esik, és hát jogvédőként mégiscsak valamit lépnie kéne, de hát mit?
Hát egyrészt ugye megnézzük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet ezt alkotmányossági szempontból felülbíráltatni, akár az alkotmánybírósággal, akár aztán később második lépcsőként nemzetközi fórumokon. Megnézzük azt, hogy van-e olyan eljárástípus, amivel az adott rendelkezésnek megfelelő eljárást el tudjuk indítani, és ezáltal a végén a végső jogorvoslattal alkotmányossági kontroll alá vetni, illetve hát megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan lehet ezzel együtt élni, vagy együtt nem élni, vagy alkalmazható-e, vagy nem. Nyilván egy jogásznak mindenféle publikációs eszköze is van, hogy leírja, hogy miért nem jó. Egyébként meg nyilván alkalmazkodni kell ahhoz, amit a jogalkalmazók is majd fognak kezdeni ezekkel az új törvényekkel. Ugye az a nagyon nagy baj, hogy eléggé divatos lett az elmúlt 15 évben ez a saláta törvény kifejezés, ugye, ami azt jelenti, hogy egymással összefüggésbe egyáltalán nem hozható törvényi módosításokat raknak egy nagy törvénycsomagba, és ezt még tényleg még jogász szakemberek is azért nehezen látják át. Az egész jogrendszer ettől túlszabályozott, bonyolult, inkoherens, nem ugyanazokat a fogalmakat használja ugyanarra a területre vonatkozóan, mondjuk egy kormányrendelet, mint egy törvény, ebből aztán ugye jogalkalmazási problémák vannak, szóval nagyon nehéz, de hát nyilván megpróbálunk mindent, amit a a jogszerű keretek között lehetséges.
Én is pont erre gondoltam, hogy hát egy rossz törvényt, vagy gonosz törvényt is meg lehet írni jól, meg olyan módon, hogy azt az állampolgárok megértsék, hogy ők mikor követnek el, milyen jogszabálysértés adott esetben, hogy azt egy bíró megértse, hogy az esetleg megegyezzen az Európai Uniós joggal, de és én nem tudom, hogy erre nincs törekvés, vagy nincs tudás, tehát hogy vagy nem az a cél, hanem mondjuk az a cél, hogy le legyen valami írva, amire aztán el lehet mondani, hogy hú, ez egy törvény, lehet, hogy nem lehet betartani, lehet, hogy semmi értelme nincsen a szövegbe írt fogalmaknak, de meg lehet mondani, hogy mi megvédtük a hazát, nem tudom mitől.
Hát rosszabbat mondok, mert az a helyzet, hogy még egy jó törekvés és egy jó szabályozási koncepciót is meg lehet írni rosszul, és ez jelenleg Magyarországon elég gyakran előfordul, és még egyre sok mindenre utaltál, lecsapnék arra, ami nekem veszőparipám, hogy elég sokszor szoktak a közbeszédben arra hivatkozni, hogy azért rossz ez a törvény, mert a nemzetközi szerződésekbe, Európai Uniós jogalkotásba vagy szerződésbe ütközik. A legtöbb propaganda céllal, propaganda eszközként hozott új jogszabály, salátatörvény vagy akár kormányrendelet, ugye itt majd visszautalhatunk a rendeleti kormányzásra is, az alapvetően a magyar alkotmányos elvekbe is ütközik, a magyar alaptörvénybe és a magyar alkotmányos történeti rendszerbe, tehát nem csak a nemzetközi szerződések beütközésnél kell keresnünk a hibát. Ugye maga a rendeleti jogalkotás is tulajdonképpen már alapvetően jogszerűtlenül jött létre, és jogszerűtlenül hosszabbítják meg évek óta indokolatlanul, mert ugye a háborús veszélyhelyzet, ez teljesen abszurd, hogy egy olyan országban, ahol nincs háború, miért kellene háborús veszélyhelyzetet felállítani. Ugye még a Covid-nál is ez volt a probléma, hogy a Covid-ra tekintettel egy veszélyhelyzetet hirdettünk, miközben egyetlen percig sem szünetelt az országgyűlésnek a működése, tehát nem volt szükség erre. És ezeket lehetne sorolni, ezeket a problémákat, nem, ezek már nagyon-nagyon régóta nem független és jogállami rendelkezések.
Mindketten utaltatok arra, hogy hát itt nem csak az a baj, hogy rosszul van megírva, nem csak az a baj, hogy rossz szándékkal van megírva, hogy politikai propagandát szolgál, hanem nagyon sok esetben az a baj, hogy nem alkalmazható, nem kivitelezhető a törvény. Az ilyeneknek milyen hatása van akár a jogbiztonságra nézve? Mert hát oké, az nem alkalmazható, de hát ettől azért kicsit rosszabb lesz maga a jogi környezet, meg hát nyilván a politikai is.
Mindenképpen rosszabb lesz. Hát egyrészt van egy túlszabályozás, hogy minden, az élet minden területét megpróbálja az állam közvetlenül irányítani. Másrészt van egy másik veszőparipám, amit szeretnék elmondani, hogy Magyarországon kialakult egy úgynevezett jogpozitivista jogalkalmazás. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók ne kapcsolják ki most a rádiót rögtön, hogy nagyon ragaszkodnak a bíróságok, rendőrség, hatóságok a leírt szöveg szó szerinti értelmezéséhez és semmi máshoz. Tehát magyarul kihagyják a rendszerből azt, hogy milyen célt szolgál az adott szabályozás, illetve milyen alkotmányos, alapjogi keretbe ágyazódik bele. És ezért, hogyha csak a szöveg pozitív jelentése szerinti ítélkezés történik, akkor van az, ami jelenleg egyébként érvényesül például a gyülekezési joggal kapcsolatban, például a gyermekvédelemmel kapcsolatban is egy csomó olyan hajmeresztő intézkedésben, amitől aztán érezzük, hogy igazságtalan és rossz rendelkezések, illetve rossz döntések születnek. Mert a bíróság megelégszik azzal, hogy hát az van leírva a törvényben, hogy a születési nem önazonosságtól való eltérés, már a szófordulatot sem tudom felidézni igazából, mert annyira abszurd, hogy attól való eltérés megjelenítése, vagy nem tudom micsoda, és akkor ezt mindenki beleérti, hogy ez a Pride-ra vonatkozik, de nem tudjuk, mert ez nincs leírva. Önmagában akkor kiszálaszhatnánk, hogy akkor tulajdonképpen, hogyha én egy színes ruhás embert látok, akkor az már Pride, akkor az már homoszexualitás népszerűsítése, vagy értitek a dilemmát, hogy egyszerűen nem teljesen érthetőek ezek a fogalmak, és itt jön vissza az, hogy miért nem jó ez a típusú jogalkotás. Egyrészt az ad hoc jellegű, másrészt a politikai célú jogalkotás, harmadrészt, hogy nem világosak a fogalmak, nincs meg a norma világosság, vagyis, hogy nem teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy az a fogalom, amit én leírtam ebbe a törvénybe, az alatt azt értem, hogy. És ez azért probléma, mert akkor viszont bármi másra is ráhúzható, amit az aktuális politikai érdekem diktál, és ettől válik a jog a politika szolgáló lányává.
Például, ez egy nagyon jó példa lehet erre, hogy most az alaptörvénybe bekerült, hogy a gyermekek egészséges fejlődéséhez való joga, az előrébb van a többi alapjognál, az élethez való jogot kivéve, és akkor fölmerült valakiben, talán egy ügyvédben, de nem vagyok benne biztos, egy ilyen abszurd példa, bejön valaki hozzám, azt mondja, hogy neki éhes a gyereke, és kiveszi a hűtőmből a benne található kaját. Hiszen az én tulajdonjogomat ahhoz az ételhez fölülírja az ő gyermekének az egészséges fejlődéséhez való joga. Ez egy hülyeség, tudom, de bele van írva az alaptörvénybe.
Pontosan jó a példa egyébként, amit hoztál, és itt egy picit lehet, hogy érdemes visszamenni az alapokhoz. Hogy miről beszélünk, amikor alapjogokról beszélünk.
Ez volt a cél.
Az alaptörvény, meg általában ezek az emberi jogi egyezmények, karták, lefektetnek bizonyos sarokköveket, hogy egy demokratikus jogállamban milyen alapvető rendszernek kell megfelelni, ilyen a véleménynyilvánítás szabadsága, a tulajdonhoz való jog, a vallásszabadság, a diszkrimináció tilalma, a tisztességes eljáráshoz való jog, és számtalan ilyen alapjog van. Ezek tipikusan emberi jogok, és vannak államcélok, amit alkotmányos érdekként azonosít az alkotmányjog, és ezeket kell tulajdonképpen egy ilyen ernyőként az egész jogrendszer fölé helyezni, és ezeknek mindig érvényesülnie kellene. Na most előfordulnak olyan helyzetek, hogy ezek az érdekek vagy alkotmányos jogok egymással ütközésbe kerülnek. Rögtön csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ugye a gyermekvédelmi törvény és a Pride ütközése az egy látszólagos ütközés, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, és erre kitérhetünk majd később részletesen, tehát hogy ez egy látszólagos ütközés, de ha elfogadjuk, hogy ütközik, akkor azt kell megvizsgálni, hogy melyik, ha két egyenrangú, egyenértékű alapjog ütközik, akkor meg kell vizsgálni, melyiket kell az adott konkrét körülmények között elsőbségben részesíteni. És ehhez egy nagyon komoly több lépcsős mérlegelés vezet el a végeredményben. Na most az eddigi gyakorlat az volt, hogy tényleg van néhány abszolút alapjog, tehát az élethez és emberi méltósághoz való alapjog az például tényleg egy kikezdhetetlen abszolút jog, de tulajdonképpen semmi más. És a többi alapjogot viszont a maga jogalkotó nem, közöttük nem alkot hierarchiát, pont azért, mert az élet számtalan, előre beláthatatlan különböző helyzeteket, körülményeket teremthet, amikor az adott körülményben kell konkrétan értelmezni, hogy melyik alapjognak az érvényesülése fontosabb. És ez csak egy nagyon, hogy mondjam, álszent dolog azt mondani, hogy a gyermek jogai mindenek fele, mert ez egyáltalán nem biztos, hogy a konkrét esetben helyes és méltányolható eredményre vezet. Tehát ez egyáltalán nem helyes, hogy kiemeli az alapjogok közül a gyermeki jogokat a jogalkotó. És hát ugye ráadásul az a konkrét esetben még például a probléma, hogy az alaptörvény módosítás semmiféle tényleges indokolás, tényleges magyarázatot, hogy ezt akkor hogyan is érti a jogalkotó, nem tartalmaz. Innentől kezdve ez annyira szabadon értelmezhető, hogy a te általad hozott példa, hogy bemegy a gyerek a boltba, és egy rút szalámit elvesz, és arra hivatkozik, hogy de hát én éhes vagyok, akkor erre lehet hivatkozni, hogy hát az ő jogai azok mindenek felett.
Akkor bontsuk ki tényleg még konkrétan ezt a példát, hogy ott van a gyermekvédelmi törvény, ami arra hivatkoznak, hogy felülírja a Pride-ot, de hát ez így laikusként is úgy tűnik, hogy nem, ilyen nincsen.
Az a probléma, hogy itt megint csak először is fő probléma, hogy abból indulunk ki, hogy a gyermeki jogokat, a gyermeki gyermek fejlődését negatívan befolyásolja a Pride. Ez az alapvetés, pedig ezt nem bizonyította eddig még senki. Tehát nincs ebben tudományos konszenzus, hogy meg hát társadalmi konszenzus sincs, hogy egy Pride felvonulás negatívan befolyásolna a gyermekek fejlődését. Ez már egy alapvető probléma. De a másik probléma az az, hogy nem mérték össze, hogyha elfogadjuk, nem, tehát csak feltételezés szintjén elfogadjuk, hogy a gyermekjogokat sérti a Pride, akkor meg kell vizsgálni, hogy oké, de a gyermekek fejlődéséhez való jogot tudjuk-e más módon biztosítani, mint azzal, hogy betiltjuk a Pride felvonulást, és akkor ez a szükségességi, arányossági mércének az egyik lépcsőfoka. Ha az az eredmény jön ki, hogy csak ezzel biztosítható a gyermekek fejlődése, akkor azt mondhatjuk, hogy oké, ez egy szükséges lépés. Második lépésként meg kell vizsgálni, hogy arányos-e, vagyis a Pride oldaláról, hogy azt a ütköző alapjogot, ugye az LMBTQ közösségeknek az egyenlő méltósághoz fűződő jogát lehet-e másképp biztosítani, vagy sem. És ott már viszont azt fogjuk látni, hogy a Pride felvonulás egy igen-igen fontos, az ő joguk szempontjából egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő, ezért azt korlátozni az egy nagyon aránytalan intézkedés, mert nem nagyon van más módjuk, lehetőségük a széles társadalmi közeg felé az egyenlő emberi méltóságért való kiállás nyilvánosságra hozatalához, és ezért azt kell, hogy mondjam, hogy viszont a gyermekek védelme megvalósítható például úgy is, hogy nem mennek ki, hogyha a szülő úgy ítéli meg, hogy ez zavaró lehet, vagy ijesztő a gyerek számára. Vagy mondjuk, hogyha pont ott lakik, ahol a Pride végig vonulna, akkor becsukja az ablakot, és elmegy a másik szobába, vagy elmennek addig más programot csinálni a gyerekkel, ahol nem ütköznek ebbe a dologba. Ráadásul ugye azt se lehet mondani, hogyha betiltom a Pride-ot, ami egy évben egy délutáni program, mármint most csak a felvonulásról beszélek, azt hangsúlyozzuk, hogy a Pride ennél sokkal szélesebb eseménysor, meg programsorozat, de a Pride felvonulásról beszélünk, egyetlen délután. Elképzelhető-e az, hogy a gyermek, ha nem találkozik a Pride felvonulással, akkor soha semmilyen körülmények között nem találkozik az LMBTQ jelenséggel? Szerintem nem. Tehát alkalmatlan is ez az eszköz. Tehát már a mostaniak, az eddigi elmondottakból is látható, hogy itt az alapjogi mérlegelés egyáltalán nem valósult meg, és egyáltalán nem jó eredményre jut akkor, hogyha azt látja, hogy csak a Pride betiltása lehet a gyermekvédelemnek az egyetlen eszköze.
Beszélgessünk egy kicsit arról, akár a gyülekezés, de nyugodtan lehet a szólásszabadságot is idehozni, szóval hogy azért az a tendencia, hogy akár a mindenkori kormány, akár a közéletben megszólalók, azok sokszor szeretnének bizonyos fajta tüntetéseket, bizonyos fajta megszólalásokat korlátozni, betiltani, nem magyar találmány ez nyilván, és nem Orbán kormány találmány, és hogy szerintem egy kicsit beszélgessünk erről, hogy ezt úgy sikerült rendesen tisztába tenni, és hogy mondjuk a jogvédőknek a tevékenysége az mennyiben tudott ehhez hozzájárulni, hogy az a tüntetés is szabad, ami neked nem tetszik.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az a lényege a véleménynyilvánítási szabadságnak, és a gyülekezési jog ebbe a nagy kategóriába tartozik, ennek az egyik specifikus eleme. Az a lényege tehát a véleménynyilvánítási szabadságnak, hogy bizonyos nagyon-nagyon szélsőséges megnyilvánulásokon kívül mindent véd, tartalmától függetlenül. És a mindent véd alatt azt értem, hogy a formáját is, a tartalmát is, a gyülekezésnél például a helyszín megváltoztatását, illetve a gyülekezés külső formáinak a megváltoztatásának a szabadságát is jelenti, és amikor azt mondtam, hogy csak egészen szélsőséges megnyilvánulásokat nem enged a jogszabály, akkor nyilvánvalóan itt az ilyen nemzeti szocialista és kommunista diktatúrához köthető, meg agresszív bűncselekményt megvalósító dolgokra kell gondolni, de egyébként éppen az a lényege a véleménynyilvánítási szabadságnak, hogy azt is engedem, ami nekem nem nem tetszik, mert hogy az nem egy ízlésbeli dolog, hogy valakinek van-e joga véleményt nyilvánítani, vagy sem. És ebből az is következik, hogy a gyülekezésnél is szükségképpen mindig lesz valaki, akinek az érdekeit, vagy adott pillanatban a véleményét,
ízlését
sérti az adott gyülekezés, vagy az adott politikai akció. Ez nem ok arra, hogy ezt betiltsuk. Ugye az a nagyon nagy probléma, hogy a gyermekvédelem és a Pride vonatkozásában, meg egyáltalán az LMBTQ közösségekkel szembeni fellépés vonatkozásában is a kormány ezt úgy próbálja kommunikálni, megszabályozni, mintha ez egy zéró összegű egyenlet lenne, hogyha attól, hogy én békén hagyom a különböző kisebbségeknek a jogait, hogy azok érvényesüljenek szabadul, akkor az, attól az én jogaim sérülnek. Ez nem így van. Ez csak akkor van így, hogyha a konkrét ütközés, amiről már beszéltünk, hogy van egy konkrét helyzet, ahol ütközik két alapjog. Akkor kell összemérni, de akkor sem zéró összegű egyenletről van szó, hanem akkor is arról van szó, hogy egy érdekmérlegelést kell végezni. És magyarul azt kellene tudomásul vennie a társadalomnak is, meg a politikának is, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, meg a gyülekezési jog gyakorlása pont, hogy arról szól, hogy igen, bizonyos kellemetlenségeket el kell viselni. Sőt, én tovább megyek, a gyülekezésnek valahol az egyik legfontosabb eleme, hogy bizonyos kellemetlenséget, kényelmetlenséget okoz a társadalom egy részének, mert ezzel tud nyomást gyakorolni. Épp az a lényege, hogy valamennyire kell, hogy fájjon, hogy a jogalkotó is felfogja, hogy itt most egy komoly dologról van szó, ugye a sztrájkok is erről szólnak, hogy igen, bizonyos szempontból az fáj, és akkor ezzel vesszük rá a hatalomgyakorlót arra, hogy változtasson az aktuális intézkedéseken.
Igen, erről eszembe jutott az, amikor az egyik megbírságoltnál a hitfoglalás tüntetésnél az szerepelt az indoklásba, hogy az úttesten állt és egy molinót tartott, amit hát azért szoktak elkövetni tüntetéseken jellemzően, és hogy itt pont erről is van szó, hogy tulajdonképpen az, hogy közlekedés rendjét megsérti, hát ez volt évek óta, ez egy létező dolog, de az, hogy most a rendőrsége szabadon mérlegelheti és kiszámolhatja, hogy hány tüntető vs. hány autó, ugye erre még a kurie is azt mondta, hogy ilyen nincsen, hát vannak futóversenyek, vannak, hogy ezt így nem lehet így számítgatni, de hát végső soron az van, hogy minden egyes ilyen gyülekezési jog módosításával közelebb kerülünk ahhoz, amit mondasz, hogy akkor a kormány gyakorlatilag mérlegeli, hogy ez nekem tetszik, ez nem, és akkor egy ilyen jogi megoldással ezt...
Igen, hát ez már megtörtént ugye azzal, amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy a normális emberek, akik csak közlekedni akarnak a városban, azok hadd közlekedjenek, és nem kell itt mindenféle hidakat lezárni. Ugye ezzel az a probléma, a hídlezárást, hogy említetted, hogy volt azt hiszem múlt héten, vagy két hete, hogy a rendőrség maga zárta le a hidat, és ezt azért szeretném kiemelni, ugye nem engedte föl a tüntetőket a Karmelitába, ha jól emlékszem, a Karmelitába akartak menni, ott a Lánchíd lezárása történt. Itt az a probléma, hogy egyrészt azt szögezzük le, hogy minden gyülekezés, minden tüntetés jogszerű önmagában akkor, hogyha békés. Nem lesz jogszerűtlen attól, hogy nincs bejelentés, vagy egy spontán alakult, vagy egy korábban bejelentett tüntetés folytatódik. Ettől nem lesz ez a gyülekezés jogszerűtlen, mert mindaddig, amíg békés és politikai véleménynyilvánításra irányul, addig az jogszerű, tehát addig a rendőrségnek valójában a tüntetés biztosítása az elsődleges feladata. Nyilvánvaló, hogyha itt nagyon súlyos és aránytalan közlekedési nehézségek történnek, tehát itt például azért a 24 órás hídlezárás az már egy picit problémásabb, mert ott azért széles társadalmi rétegeknek a munkába és iskolába jutás akadályozása az tényleg felmerül, de hogy amikor a rendőrség lezárja mindkét oldalon a hidat, akkor egyrészt felteszem a kérdést, hogy már miért ne lehetne felmenni a Karmelitához? Tehát, hogy milyen alapon mondja a rendőrség, hogy ne menjetek fel a Karmelitához? Tehát ezt nem mondhatná. Önmagában attól, hogy ez nem volt bejelentve előre, önmagában ez nem ok arra, hogy megakadályozza. Kettő, ha ő lezárja mindkét oldalon a hidat, akkor se a közlekedés biztonságát nem, vagy a közlekedést nem biztosította, mint alapjogot, se a gyülekezést. Ő maga akadályozta meg mindkét alapjognak a gyakorlását, és akkor nem érdekmérlegelés történt, hogy az egyik alapjog fontosabb a másiknál, hanem megakadályozta mindkettőt. Ezt sem tehetné meg. És ez ellen persze lehet panaszkodni, meg aztán bíróságra menni, meg egyebek, és majd valamikor talán egy közigazgatási bíróság talán megítéli, erős kételjeim vannak, hogy ez megtörténne, de hogy lehet ellen jogorvoslattal élni, de a konkrét gyülekezést megakadályozta a rendőrség. Ezáltal ő maga teremtett egy alapjogsértést.
Ugye most itt az elmúlt hetek tüntetésein több 100 000 forintos bírságokat osztogatott ki a rendőrség, és nyilván ezek itt egyedi ügyek lesznek, tehát aki üti a rendőrsorfalat, az nyilván egy más kategória, de hogy azért itt sokan lelépett a járdáról az úttestre, ugye a közlekedés rendjét sértette meg, hogy egyrészt mennyire következetes szerinted a rendőrség abban, hogy mikor mit lát szabálysértésnek, és mit nem lát éppen szabálysértésnek, és hogy mennyire lehet mondjuk bízni abban, hogyha egy tüntető azt mondja, hogy ő igenis egy békés és jogszerű tüntetésen vett részt, ami egy hídon, egy úttesten zajlott, ő azt igenis szeretné, hogy az ő alapjogai tiszteletben tartsák, megyek a bíróságra, és ott nyerek.
Hát az a baj, hogy a rendőrség szerintem több szempontból sem következetes. Egyrészt ugye korábban még a katatüntetések nyomán volt olyan esemény, amikor lezárták a Margit hidat a tüntetők, elég sokáig ugye állt a villamosforgalom, viszonylag sok ember jelen volt, nagyon sokáig ezt biztosította is a rendőrség tulajdonképpen beavatkozás nélkül, majd egyszer, este 8-9 körül, nem tudjuk, hogy miért, akkor pont úgy döntött, hogy na most már elég, és akkor felterelte a tüntetőket a járdára, amitől aztán tulajdonképpen fel is oszlatta magát a tüntetést, és egyébként mi ezt megtámadtuk a bíróságon pont azért, mert ez de facto, tehát ténylegesen eredményét tekintve egy oszlatás volt, egy tüntetés feloszlatása, de nem volt meg ennek a törvényi oka, illetve feltétele, illetve az eljárás rendesen volt megfelelő. Ilyenkor mindig fel kell szólítani a tömeget arra, hogy jogellenes a cselekmény, oszlatás következik, stb. És nagyon-nagyon furán a bíróság pont azt, mi ugye azt támadtuk, hogy ez azért volt jogszerűtlen ez az oszlatás, mert nem felelt meg a törvényi rendelkezéseknek, se az indoka nem volt meg, se az eljárásjog. Erre azt mondta a bíróság, hogy hát ez azért nem volt oszlatás, mert nem volt felszólítás, hogy oszlatás következik. Tehát magyarul önmagával magyarázta, hogy azért nem jogszerűtlen, és azért nem oszlatás, mert nem volt meg, miközben pont azt támadtuk, hogy nem volt meg a felszólítás. Nem tudom, érthető-e az abszurditás ennek az egésznek.
A rendőrök tehát szépen kérték, és ezért a tüntetők felmentek, tehát nem történt semmi.
Igen, tehát nem történt semmi, de facto ezzel persze feloszlatta a tüntetést, de egyébként ez a bíróság szerint nem volt oszlatás. Ezzel csak arra akartam utalni, hogy ott is az volt, hogy egész nap, amikor nagy forgalom lett volna, akkor tűrte a rendőrség, hogy le van zárva a híd, és nem járnak a villamosok, majd este, amikor már alig lett volna forgalom, és alig volt forgalom, akkor egyszer csak úgy döntött, hogy feloszlatja. Tehát még a nap, a tüntetésen belül sem volt következetes. Az egyéb tüntetéseknél általánosságban meg azt lehet mondani, hogy abban nem következetes, hogy egyes embereket kiemel, igazoltat, eljárást indít ellenük, szabálysértést, hogy leléptél a járdáról, vagy hogy átmentél a piroson, vagy nem tudom micsoda, de nem mindenki ellen. Pedig ugye itt egy tömeges tüntetésről van szó, és én ezzel nem arra próbálok utalni, hogy mindenkit büntessenek meg, hanem pont arra, hogy következetesen kellene alkalmazni azt, hogy amikor egy alapjog gyakorlásra, egy gyülekezésről van szó, ami alapvetően békés, akkor nem a szimpla, szigorú szabálysértés, közlekedési szabályokat kellene alkalmazni, hanem értelmezni kellene, hogy ez egy véleménynyilvánítási, egy kitüntetett alkotmányos alapjog gyakorlásáról van szó. És ezt nem alkalmazza a rendőrség, ebben egyáltalán nem következetes, ebben sajnos egyébként a bíróság sem következetes, és ezért meri, vagy ezért tudja a rendőrség is megtenni. Hozzáteszem, a rendőrségnél valószínűleg ez az alapjogi gondolkodás is hiányzik.
az egyik hírportál még korábban összeszedte, hogy milyen büntetések születtek, és arra jutott, hogy nyilván van a garázdaság, ez az, ami már bűncselekményt egy másik kategória, de hogy azok, akik tényleg azt a típusú cselekményt követték el, mint az előbb idéztem, hogy állt egy molinóval a kezében az úttesten, vagy lelépett a járdáról, vagy tehát ezek nagyjából, sőt, mindegyikük ugyanazt mondta, 84.500 egységesen, attól függően, hogy ült, állt, attól függetlenül ugyanez az összeg volt, és hát ehhez még hozzáteszi ugyanez a hírportál, hogy ez egy olyan összeg, hogy ha részegen repülőt vezetsz, akkor is kisebb a bírság, mint ebben az esetben. De hogy ezzel a jogász...
Ez azért nem így van, ezt ja, gyorsan szövezzük le, igen.
Azért ne vezessen senki részegen repülőt, azt javaslom, mert lehet, hogy tényleg magasabb lesz, de hogy egy jogász tud ezzel mit kezdeni, hogy hát azért ez láthatóan itt megint csak propagandáról van szó, mert ez nem létezik, hogy nem mérlegelik, hogy ez ezt csinálta, az azt csinálta, és ráadásul tényleg kiugróan magas, akár részegen vezetsz repülőt, akár nem, azért ez
igen, megint
magas.
Visszautalnék arra, amit már egyébként korábban említettem, ez a jogpozitivista ítélkezés, hogy amikor a bíró elé kerül az adott ügy, egyébként előzetesen annyit, hogy ezeket a szabálysértési bírságokat is meg lehet támadni bíróság előtt. Csak ugye az lesz a nagyon nagy probléma, hogy ezek egyedi ügyek. Ezt egyedi ügyként fogja elbírálni a bíróság, és azt fogja mondani, hogy megnézi, hogy oké, leléptél a járdáról, vagy nem léptél le. Igen, nem tagadod? Igen. Akkor a büntetés jogos, legfeljebb csökkenti, vagy leszállítja mondjuk egy bírság kiszabása nélküli figyelmeztetésre, és akkor az nagyon jó. De ezért is mondjuk másfél évig azért az eljárási cselekményeket végig kell játszania. Erre nem mindenki kapható, meg főleg amikor fiatal diákokról van szó, érettségiznek, felvételiznek, nem biztos, hogy erre van kapacitásuk, meg főleg indítatásuk, hogy ők ezt végigjárják. Tehát ezek tulajdonképpen ilyen megfélemlítésre, az úgynevezett chilling effektet, a visszatartó erőre alkalmas intézkedések, és ugye az a probléma, hogy megint csak ez a szöveg elsődleges nyelvtani értelmezéséből indul ki a hatóság. Ha ez közlekedési szabálysértés, akkor közlekedési szabálysértés, és egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy ez egy gyülekezési joggyakorlása. És megint visszautalok arra, amit mondtál, hogy azért nyilvánvalóan vannak kirívó esetek, amikor valaki tényleg erőszakos, durva, olyasmit csinál, ami már a gyülekezésbe se fér bele, arra én is azt mondom, hogy az ellen nyilván fel kell lépni, de értékelni kell mindig, hogy alapvetően a gyülekezés is valahol egy figyelemfelhívás, egy politikai követelésnek a megfogalmazása, annak kell, hogy legyen valami figyelemfelkeltő ereje vagy hatása is. Tehát ezt is értékelni kellene.
Beszélgessünk viszont a jognak meg a bírságoknak a határáról is. Ugye volt egy olyan eset, amikor a rendőrségi kategórikusan azt mondta, hogy nem lehet a hídon tüntetni, és akkor volt olyan, hogy a kúria azt mondta, hogy de, és aztán miniszterelnök úr szólt, és akkor a kúria is azt mondta, hogy de nem. Na most ennek ellenére lezárták a hídat akkor a tüntetők, voltak, akik megbüntettek, voltak, akik nem. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy nem lesz Pride, majd a rendőrség is, nem tudjuk még ugye ezt, de lehet, hogy majd a rendőrség is azt mondja, hogy de ő nem veszi tudomásul, és nem engedi, hogy legyen Pride, lehet, hogy majd egy bíróság is azt mondja, és aztán meg lehet, hogy majd kimennek 50 000-en, és lesz Pride.
Igen, és mi a kérdés?
A kérdés az, hogy akkor nem lehet betiltani ugye mindent mégsem.
Hát, én ebben egy picit pessimistább vagyok, mert persze egyrészt jogilag ők bármit betilthatnak, mert ugye megvan a kétharmados többségük, meg egyébként ugye a rendeleti kormányzás miatt tudjuk, hogy erre nem is feltétlenül van szükség. Ugye visszautalok egy nagyon picit a beszélgetésünk elejére, hogy itt a jogalkotás miért problémás, mert itt a jogalkotási hierarchiát is rendre megsérti ez a típusú jogalkotás, ami azért probléma, mert bizonyos alapvető emberi jogokat nem lenne szabad ilyen adhok jellegű rendeleti kormányzási szinten szabályozni, hanem azt társadalmi vita lefolytatását követően egy parlamenti konszenzussal kellene megfogalmazni. Visszatérve arra, hogy tehát jogilag elvileg meg tudnak tiltani egy csomó mindent, és ugye az a szabálysértési törvény módosítása a Pride-ra tekintette, ugye azért nagyon problémás, mert lehet, hogy Mert ez azt mutatja, hogy lehet, hogy jogilag meg tudja tiltani, de az emberek nyilván egy ilyen felindulásból azt mondják, hogy jó, akkor most akkor is kimegyek a Pride-ra, hogyha ezt meg akarják tiltani, meg bírságolják, de azért a többséget valószínűleg visszatart a 200 000 forintos bírság, tehát az, hogy, vagy lehet, hogy nem a többséget, de valakit biztosan. Tehát önmagában az, hogy olyan szabályozást hozunk, ami visszatartja az embereket attól, hogy kinyilvánítsák szabadon a véleményüket, ez már problémás, ez a jogállamban nem fér bele, és akár fizikai intézkedésekkel akadályozzák meg a Pride-ot, akár jogi intézkedésekkel, akár bírságokkal, az problémás, mert alapvetően ma még Magyarországon például a diszkrimináció tilalom a mai napig benne van az alaptörvényben. Nem akarok nyilván tippeket adni senkinek, de per pillanat még ez az alapvetés.
És akkor mondjuk nem tudtak annyi embert eltántorítani, és van valóban ez a forgatókönyv, amit János is felvázolt, hogy kimennek 50 000-en, és olyan az arcfelismerő rendszer, és akkor mi lesz? Megbírságolnak 50 000 embert, vagy mi fog történni? Vagy megbírságolnak 100-at, és akkor ott van egy óriási, megint csak egy diszkriminációs helyzet.
Igen, és az lesz a probléma, hogy ha 100 embert bírságolnak meg az 50 000-ből, akkor ezt nem fogjuk tudni, hogy milyen alapon őket bírságolták meg, de a bíróságon nem fogjuk tudni azt igazán érvényesíteni, hogy miért pont csak őket, mert ugye a bíróság csak azzal az egy konkrét üggyel fog foglalkozni, ez az, amit már mondtam, hogy ez egy nagy probléma, viszont az arcfelismerő rendszerrel kapcsolatban azért azt szeretném elmondani, hogy ez eddig is volt. És eddig is a különböző bűncselekmények felderítése, egyes súlyos szabálysértések felderítése esetén bizony alkalmazta a rendőrség, meg alkalmazza is. Ebben nincs újdonság valójában. Az más kérdés, hogy ráirányította a fókuszt arra, hogy ezt a gyakorlatban nem feltétlenül a GDPR-nak, meg az bűnügyi adatkezelésnek megfelelően kezeli a rendőrség és az arcfelismerő rendszereket egyébként kezelő szervezet, vagyis hát valószínű, hogy nem teljesen annak megfelelően kezeli, és ezt most nyilván mindenféle eljárásokkal megpróbáljuk kideríteni, hogy mi a kialakult gyakorlat, de eddig is létezett. Ami az igazán újdonság az, hogy beletették úgy a szabálysértési törvénybe egy olyan helyre, ahova egyáltalán nem való. Egyáltalán nem való az, hogy kifejezetten a gyülekezéssel kapcsolatos szabálysértésre oda tegyem, ez kizárólag az elrettentésről szól ez a rendelkezés. És az még az újdonság, hogy kiterjesztették az alkalmazási körét, nem csak általánosságban a szabálysértési elzárással büntethető szabálysértésekre, hanem bármilyen szabálysértésre, mondjuk egy köztisztasági szabálysértésre, tehát hogy például valaki egy pelenkát eldob az útszélén, arra is elvileg alkalmazható lenne ez az arcfelismerő rendszer. Ez valószínűleg egy aránytalan intézkedés, de hangsúlyozom, hogy nem igazán ez az újdonság, hanem az, hogy ezt egy elrettentő, megfélemlítő eszközként hozta be most ebbe a rendelkezésbe a jogalkotó.
És akkor itt a végén beszélgessünk egy kicsit a jogvédőkről, meg a ő esélyeikről, meg az általuk védettek esélyeiről az állammal szemben. Te az hogy látod? Mondjuk nyilván itt van ez a konkrét Pride ügy, ami majd nagyon sok munkát fog valószínűleg adni nektek, meg a bíróságoknak is. Tegyük hozzá, hogy mekkora esélye van ma az állammal szemben valakinek, aki az alapjogai sérelmét véli felfedezni, vagy milyen ügyekben van esélye, és milyen ügyekben van kevesebb esélye. Most nyilván nekünk például így újságíróként az egy viszonylag kellemetlen történet, hogy úgy tűnik, hogy a miniszterelnök úr ellen nem lehet pert nyerni, akkor sem, hogyha csak lehoztál egy másik cikket te is, amit így róla írtak, de mások ellen meg általában meg szoktuk nyerni ezeket a pereket. Szóval, hogy vagyunk ezzel most szerinted, és mennyivel rosszabb ez, mint mondjuk volt 10 éve, nem tudom.
Sokkal rosszabb, azt egyértelműen ki tudom jelenteni, tehát ez egy teljesen egyértelműen érezhető tendencia, hogy a bírói függetlenség az számos ponton csorbul, és romlik. Ezzel nem azt állítom, hogy minden bíró politikailag motivált és be van ágyazva, vagy ilyesmi. Ezzel azt mondom, hogy egyre kevesebb az a független bíró, aki ténylegesen mer a hatalom érdekeivel szemben döntéseket hozni. Ez nagyon nagy probléma. A legfőbb probléma egyébként az, hogy a felsőbb bíróságoknál kezdték a függetlenség felszámolását. Ugye alkotmánybíróság kúria, és most már azért az ítélőtáblán is néha lehet érezni, hogy egészen furcsa ítélet hoznak, sokszor egyébként az eljárási jogszabályokat teljesen felülírva és figyelmen kívül hagyva. Hogy mit lehet tenni, arra az a válasz, hogy ennek ellenére meg kell próbálni, ugye Oroszországban meg Belorussziában is vannak jogvédők, és próbálnak pereskedni, és mi is ezt tesszük, folyamatosan amikor kell, akkor megindítjuk a megfelelő eljárásokat, illetve kreatívnak kell lenni, hogy biztos, hogy a régi hagyományos pereket kell-e megindítani, vagy van esetleg olyan eljárás típus, olyan lehetőség, amivel meg tudjuk kerülni a bebetonozott rossz gyakorlatokat, illetve a rossz gyakorlatokra eszembe jut, hogy sajnos eléggé gyakran és egyre gyakrabban felmerül a jogvédőkben az, hogy egy bizonyos ügyet hiába van nagyon erős alapjogi vonatkozása és egy jogfejlesztő cél lenne az adott ügy végigvitelében, mégsem visszük végig azért, mert jelenleg van egy közepesen elfogadható joggyakorlat, de tudjuk, hogy a politikailag motivált felsőbb bíróságokon a jobb vagy a közepesen jó gyakorlatot leronthatja egy rossz kúriai precedensítélet, vagy egy rossz alkotmánybírósági határozat. Tehát nem egyszer előfordul, hogy egy ügyet azért nem viszünk végig, bár ott lennének elvileg a rendkívüli jogorvoslati lehetőségek, mert nem akarjuk bebetonozni a többi ügyre is kihatóan a rossz gyakorlatot.
Abban maradtunk, hogy nem adunk tippeket, de azért csak ráfordulunk mindjárt a kampányra, és ez elég ijesztő szerintem mindannyiunknak, hogy szerinted mi várható még, milyen eszközöket tudnak még bevetni. Hát most már betiltottak, amit be lehet, perelnek, amivel perelni lehet, civileket vegzálják eléggé.
Hát én nem vagyok politikai megmondó ember, de a jogi oldalról megközelítve, ugye mert per pillanat, ahogy mondtam, fennáll a kétharmados többsége a kormánynak. Én egyébként nagyon szeretnék látni egyszer egy olyan összeállítást, ahol a 133 bátor embernek az egyes döntésekkel kapcsolatban felteszik azt a kérdést, hogy elolvastad-e azt a törvényt? Végig gondoltad-e, hogy miről van szó? Mit fogsz tanítani a gyermekeidnek az autonómiáról és a mandátum szabadságáról és a parlamenti döntésekről? Na mindegy, egy zárójel. De hogy ugye a jogalkotási szempontból gyakorlatilag még bármit megtehetnek, ugye már azt látjuk, hogy az alkotmányos garanciák vagy tiltások sem feltétlenül képezik az akadályát annak, hogy bármit megváltoztassanak, hiszen az alkotmánymódosítást például az alkotmánybíróság sem tudja felülbírálni, csak eljárásjogi szempontból, hogy betartották-e a házszabályt. Azt meg nyilván be fogják tartani, pont ezért, hogy ezen az alapon ne lehessen megsemmisíteni. Tehát nincs jó hírem, mert a jelenlegi jogalkotás az bármi belefér. És nincs igazán most az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerében nincsenek meg ezek a fékek és ellensúlyok, mert ugye minden szervezetbe a jelenlegi kormánynak az emberei vannak bebetonozva.
Nem tudom, hogy mi lesz itt 2026 után, ha lesz kormányváltás, ha nem lesz kormányváltás. Én nem tudom, hogy mennyire tekintesz aggodalommal arra, hogy bármi is lesz, mit lehet majd ezzel a jogrendszerrel, például bebetonozott alkotmánybírákkal, meg legfőbügyésszel, meg kúria elnökkel, meg sok mindenkivel kezdeni, de nyilván ezt úgy is meg tudom kérdezni, hogy készen álltok-e arra, hogy ha arra lesz szükség, akkor majd Orbán Viktor vagy Mészáros Lőrinc alapvető jogaiért kelljen kiállni éppen.
Ez most egy nagyon nehéz kérdés. Inkább visszatérnék ahhoz, hogy a bebetonozott emberekkel mi a helyzet. Ugye most napirenden van, hogy Polt Péter esetleg átülne alkotmánybírónak. Kiváló alkotmánybíró lesz, de ugye ez is egy nagyon nagy problémája egy jogrendszernek. Tehát egyáltalán nem jogállami megoldás az, hogy az embereket úgy a pozíciókkal úgy sakkozik a hatalom, ahogy éppen kényekedve tartja. Alapvetően ennek egy szakmai döntésnek kellene lennie, és én persze értem láttam, hogy az országgyűlés szavazza meg, de a jelölési folyamatnak azért alapvetően szakmainak kell lennie, de ugye láttuk sokszor, hogy minisztert, kormánybiztost, bírát lehet adhok jogalkotással beültetni bizonyos pozíciókba, ugye az, hogy ítélkezési gyakorlat nélkül valaki kúria elnök lehet, az teljesen abszurd. Polt Péter is lehet, hogy kiváló jogász volt valaha, én ezt nem vitatom el tőle, de hogy az alkotmánybírósághoz való feltételek tudományos és alapjogi publikációs tevékenysége például azért hiányzik, és az elmúlt évek ügyészség élén folytatott tevékenysége nem feltétlenül jelenti azt, hogy vagy igazolja, hogy egy kiváló független alkotmánybíró lenne, vagy alkotmánybírósági elnök, az azért nagyságrendileg kijelenthető. És hogy ez, hogy így sakkozik a pozíciókkal, ugyanakkor másik oldalon, hogyha bármilyen konkrét üggyel kapcsolatban a kormányfőnek például felteszik azt a kérdést, hogy mit szól ehhez vagy ahhoz a döntéshez, és milyen intézkedésekre lenne szükség, akkor rendre elhárítja, hogy hát a bíróság meg az ÁSZ az független. Tehát akkor nézzük meg, hogy egyik oldalról független, ha nekem kellemetlen, hogy véleményt nyilvánítsak róla, másik oldalon viszont én sakkozok az embereimmel, hogy kit ültetek hova. Szóval ez szerintem azért nagyon problémás. Csak ugye megint bejön az, hogy a magyar rendszeren belül nincs ez ellen igazi jogorvoslat, hanem ez ellen a jogorvoslat a politikai döntés.
Doktor Nehéz Pozsonyi Kata ügyvéd, a TASZ jogásza volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük. Mi nem tudtunk erről beszélgetni, de a híreinkben természetesen rengeteget hallhatnak majd még a Magyar Péter által közzétett hangfelvételről és az erre érkező reakciókról. A reggeli gyors ezzel véget ért. Elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és Král Kevin. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors. Nem marad le semmiről.